Istentől, mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Apostolnak a Róma beliekhez írott leveléből, a 12. részből olvasom a ma esti vezér igénket, a 2. versből így szól az Isten igéje. Ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Imádkozzunk. Köszönöm, hogy úgy jöhetünk most hozzád a kegyelem királyi székéhez, Jézus Krisztus, hogy elmondhatjuk neked, ami szívünknek, lelkünknek minden gondolatát. Olyan sokszor átéltük már ebben a világban az egyedül létnek minden nyomorúságát. Az, hogy nem hasonlítunk senkihez. mindenkitől megkülönböztetetten mások vagyunk. Olyan sokszor nehéz egyedül lenni. Olyan jó, hogy te mégis így akartad. Teremtettél egy népet, egy különös népet, ezt a magyar népet. És magadnak teremtetted. Köszönjük, hogy a mi életünket is Jézus Krisztusnak az áldozatával váltottad meg, és ajándékoztad meg. Köszönjük, hogy a te igéd, a te szent lelked itt ebben a népben is hatalmasan munkálkodik, és munkálkodott. Köszönjük, hogy te felvállaltál minket. Bocsáss meg, hogy olyan sokszor mi nem vállalunk fel téged. Hogy te vagy a mi Urunk, a mi megváltunk, a mi Istenünk. Arra kérünk, édesatyánk, Jézus Krisztus nevében, hogy a te szent fiadért látogass meg minket most kegyelemmel és irgalommal. Hiszen erre van szükségünk. Bátorítsd meg a mi hitünket, a mi lelkünket Jézus Krisztusért. Amen. Ma este három dologról kívánok beszélni itt közöttetek. Először egy alapvetést fogok adni arra nézve, hogy Jézus Krisztus miket és hogyan tanított, aztán mit csinált belőle az ember 1500 év alatt. Aztán jóvá hagyta az Isten az embernek a művét, vagy változtatott rajta, tudjuk, hogy változtatott, elhozta a reformáció idejét. Itt ebben aztán érdekelté válik a mi magyar népünk is, hiszen egy különös kifejezést írtam oda a hirdető táblára, és nagyon sokan ezt nem értik. Megkérdezte tőlem valaki, hogy te miért fontos az, hogy magyar református? Választ szeretnék adni rá. Harmadik dolog pedig az, hogy mit jelent, hogy keresztény. Mit jelent ez a szó, hogy keresztény? És együtt, hogy magyar református keresztény. Annyira meg vagyunk győződve az emberi jogoknak a fontosságáról, hogy a teremtő jogát életünk felett majdnem elfelejtjük. Így szól bele ma az igével az életünkbe, ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Elfajzott a gondolkodásmódunk, mi szeretjük a saját jogainkat hangoztatni, és ebben a világban is ezzel találkozunk, hogy mindenki a saját jogáról beszél, és így nem beszél az ember az Isten jogáról. Azt mondja, jogom van hozzád, én alkottalak téged, jogom van hozzád, mert enyém minden lélek. A magyar református egyház sem kivétel ez alól, a teremtő gyakorolja jogát felette. Megkérdezem, hogy milyen jogát, akkor azt mondhatom, a tulajdonosit, a bíróit, a gazda jogát, az alapító jogát, a fenntartó jogát. A válaszom pedig az, hogy az uralkodói jogát tartja fenn az Isten, újra és újra megvizsgálja a Szentlélek által, hogy az az áldás, amit ő adott, az mivé lett. Egy ember életébe, egy nemzet életébe, az emberiség életébe. Amit ő adott áldást a Krisztusban, ímé mivé lett. Hát először menjünk messzire vissza. Milyen áldásokat közölt Jézus Krisztusban? Ha arra gondolok, hogy milyen volt a Krisztus egyháza, és mivé lett a reformációig, akkor a válaszok a következők. Az Új Testamentumban azt olvassuk, hogy Krisztus hívei az apostolok korában Isten tiszteleti alkalomra összejöttek valami egyszerű hajlékban, az üldözések idején, ha kellett a katakombákban vagy más rejtekhelyen, Ott együtt énekeltek, együtt imádkoztak. Valaki közülük a szent írásokból részt felolvasott, és a gyülekezetnek egy tagja, vagy fiatal, mint tinédzser, vagy egy öregebb, általában öregebb tagja, presbiter, vagy felügyelő, vagy püspök, megmagyarázta az írást, az összegyűlt társakat tanította, intette és buzdította, mégpedig a közösség által értett nyelven. A beszéd után ismét volt imádság és éneklés, ennek végeztével a hívek a magukkal hozott ételt és italt elővették, aztán mint testvérek együtt, a koldus szegény és a gazdag együtt, egyenlőképpen elosztották, együtt elfogyasztották, ez volt az ünnep szeretett vendégség, nem így hívták persze abban az időben, de tartalékoltak kenyeret, amit különös módon megtörtek a közös vacsora után, és a bort is elosztották, gyakorolták az apostolok hatalmát, és úrvacsorával zárták a közösségüket. Ilyen volt az Isten tisztelet. Eltelt 1500 év, képekkel, szobrokkal díszített templomokban, gazdagon felszerelt, kivilágított oltárokon, valami különlegesebb, magasabb rendhez tartozó, papi státuszú, egyének végeztek áldozatot, üres pompa és értelmetlen szertartások között. Ez volt az úgynevezett Isten tisztelet, a közösség által nem is értett nyelven. Az úrvacsorai kenyér ekkor már átváltozott Krisztus testévé, az úrvacsorai kenyér pedig a papi rendnek az élvezetét szolgálta egyedül. Szó se volt a szeretett közösségnek, az Isten szent lelkének, közösségének gyakorlásáról, ahol a Krisztus egyenlőképpen való áldozata az emberért hangsúlyt kaphatott volna. Az Isten lélek, ahogy őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják, így szól a krisztusi lelki tanítás. 1500 év múlva a babonás vakhitben lélek nélkül gépiesen végzett, vallásosnak hirdetett külső cselekedetekben nyilatkozik meg az úgynevezett Isten tisztelet. Isten igéje arról beszél, hogy a kegyelemből hit által való megtartatás egyedül Jézus érdeméért van. 1500 év múlva életre kell a Krisztus által ő erősen korholt zsidó farizeusok szelleme, böjt, búcsújárás, Szentföldre, Rómába, zarándoklatok, szerzetesek fogadalmakat tesznek, a tisztességes házas életet mellőzik, és más hasonlók lettek az úgynevezett üdvösség szerzővé. Hol van már az élő Jézus Krisztussal való közösség, hogy az igaz imádok lélekben és igazságban imádják az Istent. Ugyan ki keresi, hogy elváltozzon az ő értelme szerint, hogy mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata, senki nem törődik vele. Mi érdekelnek a görög-római pogány világnak régi istenei, félistenei, héroszai, nymfái, csak megváltoztatták a nevüket. Szeres helyébe Szűz Máriát állítják, a pogány hősök helyébe a keresztény vértanúkat, és a hitvallókat ültetik a keresztény közhitbe. Amikor 96-ban az Egyesült Államokba jártam, akkor elvittek engem a mexikói öbölig. Legjobb megrökönyülésemre hatalmas nagy ünnepség volt, és kérdeztem a házi gazdámat, hogy mit ünnepel. Ó, ez mexikói katolicizmus legnagyobb ünnepe. A Fekete Máriát ünneplik. És mondtam, hogy az ki? És hoztak egy szobrot, Világkoszorúkat adtak mindenkinek ajándékba, mert ünnep van, nekem is nyakamba akartak löccinteni, vagy két-három helyről, ilyen világdíszes esőszerűt is, és el kellett vennem Fekete Máriát ünnepelnek. Ki volt vajon az ősi istennő Mexikóban? Vajon kit vett át? És kinek a nevét írták át így, hogy Mária? Egyes országok, templomok kiemelt helyé lesznek. Imádandó helyé lesznek. Embereknek külön védőszentjei vannak, országnak külön védőszentjei, templomoknak külön védőszentjei, Istennél külön közbenjárók lesznek, aminek segítségért, közbenjárásáért külön imákat mondatnak, sőt, egyet vagy egynek képét, szobrait, erekéit a nagy közönséggel, majdnem isteni imádatban részesítetnek. Hol van már az élet igéje? Hol van már, hogy az igaz imádók lélekben és igazságban imádják az Istent? Azt mondta Jézus, aki első akar lenni közöttetek, legyen mindenkinek a szolgája. Addig 1500 évvel később a Krisztus állítólagos helytartója lábai előtt ott vezekelnek a világ leghatalmasabb uralkodói. És Európa népét tisztán világi dolgokban is Szent Péter utódja kormányozza. És az a neve, hogy az Isten szolgáinak szolgája. Servus servorum Dei. Ő a királyok királya. De hát a királyok királya Jézus Krisztus névre hallgat. Nem? Azt mondta Jézus, a rókáknak barlangjuk van, az égi madaroknak fészkük, de az emberfiának nincs fejét hova lehajtania. Ó, 1500 évvel később a rókák nagyon is fényes, és néha nagyon is bűnös barlangokba laktak. Az emberfiának szolgái dőzsölve és kéjelegve töltötték napjaikat. Tessék mondani, mi történt? Mi történt? Azt mondja Jézus, az én országom nem e világból való, helytartói pedig majdnem kizárólag az e világból való országok világias ügyeivel, hatalmi ügyeivel foglalkoznak. Az ős presbiterek és püspökök utódai vállait, országkormányzói gondok, hadseregek, bandériumok vezetésének terhei nyomják. Nem a Krisztus keresztje. De mi történt? És az Isten tűri? Hagyja? Nincs, nem szól? Nem igaz, hogy él és uralkodik? Arról ismernek meg titeket, hogy az én tanítványaim vagytok, mondja Jézus, hogy egymást szeretitek. Így búcsúzik a tanítványoktól. 1500 évvel később a helytartó, ha nem őt imádják, ha másként imádják, börtön, mágia, kínzás, vagyonvesztés, hogy is van? Az enyémek egymást nagyon szeretik. Hát ha a fő gyilkol és gyilkoltat, akkor kinek a feje? Kinek a helytartója? Senki nem fogja megkérdezni. Az Isten nem fog beleszólni. Azt mondja, elküldek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Alig telik el 1500 esztendő. És a bárányból valahogy farkas lett. És semmi ismérve nincs a báránynak. Jönnie kell az igazság szerző Úr cselekedetének. Jönnie kell változásnak. Az Isten elindítja a reformációt. Igényével, szent lelkével. És hozzárendelt emberrel. És egyszerűen különös dolog történik. Isten szent lelke fújni kezd. És nincs hatalom, amelyik ezt megállítja. És egy különös országnak egyre több gyermeke kerül oda arra a helyre, ahol Isten a reformációt beindítja. Wittenbergbe. Jönnek a szitja nevek. Micsoda nevek. És mind kap egy újat. Egy egészen újat. Azt, hogy az Isten gyereke. Azt, hogy lélektől született. Azt, hogy az enyém. Hogy Jézus Krisztusért az Isten fiának neveztetik. Isten leszámol az áldozó papsággal. Hadd mondjam nektek itt, mert a református egyházban nagyon sokszor nem tudnak védekezni a hazugság ellen sem az egyház tagjaink, mert nem tudják az igazi megfogalmazásokat. Az áldozó papság a zsidó papság volt, emlékeztek a történetükre, az Ószövetségből, hogy meg kellett évente a családoknak jelenni Jeruzsálembe, vinni kellett a család bűneiért az áldozatot, ott pedig egy áldozó papság vágta az állatokat, tette az oltárra, ez volt a feladatuk, a főpap pedig szintén áldozó pap volt, aki önmagáért is be kell mutassa az áldozatot, aztán pedig bement a szentek szentjébe, és a keruboknak a szárnya többi az odöntötte a vért. Engesztelő áldozatul a népért. Áldozó papság. Érdekes módon az apostolok tudják, hogy Jézus Krisztus az Isten báránya megáldoztatott. Eltelik 1500 esztendő. És kirívja magát egy új áldozó papság. A római katolikus papság. Akik minden reggel kötelesek bemutatni az áldozatot. Tessék, neked a mi áldozatunk. És valami elképesztő dologot csinálnak. Meggyalázva Jézus Krisztusnak egyszerű, tökéletes áldozatát, amelyikkel elvette egyszer s mindenkorra a bűnnek és a kárzatnak erejét, ők, mintha ez nem történt volna meg, ők áldozó papság maradnak és csinálnak valamit. Amit csinálnak, arról Kálvin János így beszél, ördögi. Mert nincs többé szükség áldozatra. Jézus Krisztusé tökéletes volt. Akkor milyen áldozással áldoznak, ha nem a Jézus Krisztuséval, és nem a Szentlélek vezetése és parancsára? És ha az igének ellentmódó módon teszik ezt? A reformáció óta a református papság nem áldozó papság, hanem prófétai igehirdető, prédikáló papság. Nem áldozó pap. Az Isten úgy döntött, hogy elhozza ide Magyarországra is a megújulásnak a különleges kegyelmét és ajándékát. A reformáció története összefonódott az ország történelmével, politikai küzdelmeivel. A nemzet szabadságát és alkotmányát a 15. század vége óta a törökön kívül, különösen Németország felől, vagyis afelett az osztrák örökös tartományok fölött uralkodó Habsburgház fenyegette. Akkor Magyarországon van egy különleges párt. Ez a nemzetiségért, a magyar nemzetért alakult párt. Hallatlanul féltik az országot a reformációtól, hiszen a németek hozzák. Német vonalon terjed Magyarország felé. És mivel a Magyarország védelmének az egyik bástyája a nemesség, a főnemesség is a papság. Ezért attól tartanak, hogyha itt forradalom lesz, akkor megszűnik a Magyarország védelmi képessége. Verbőci áll az éve, nem kell a történet magyaráznom, ugye? Tetszenek emlékezni az írásaira, ha valaki a magyar történelemmel, a protestantizmus történelemmel foglalkozott, az pontosan tudja, hogy ír majd a császárnak, Habsburg császárnak, hogy kiírja azt, hogy avatkozzon bele és ne engedje az eretnekségnek a terjedését. De hát Isten szent lelke ellen nincs hadsereg. Nem lehet egy országot az Isten kezéből kivenni, amikor éppen gyakorolja uralkodói jogát, hogy büntet és életet ad. A reformáció megtámadta a katolikus főpapságnak az Istentől teljesen elfajzott életvitelét, gondolatmenetét, nem prédikálását, nem az Isten dicsőségét, hirdetését. Isten maga támadja meg. És megtámadja a bűnös embert. És neki megy a hitetlenségnek. És neki megy a tévejgésnek. És neki megy mindenfajta bűnös állapotnak, de kegyelmesen. Dévai bíró Mátyás, aki a Kálvin tanokat hozza, ő a református reformata a mai fejünk szerint, 1543-tól kezdi meg a nagy szolgálatát. Kálmán Csehi Sánta Márton az egyház szertartás puritán elveit tanítja meg, szembe azokkal az elvekkel, amiket a katolicizmus képviselt. Mindent kitakarít a templomból, azt mondja a lélekben és igazságban. Az ige áll a középpontban. Nem kell díszes ruha, legyen a lehető legegyszerű, legyen feketébe a pap. Hogy ne a ruhára figyeljenek. Nem kell festmény a falon. Ne azt bámulják az emberek. Hanem szólaljon meg az Isten beszéde, Isten szent lelkének hatalmával. És elkezdik hirdetni, hogy egyedül Jézus Krisztus érdeméért, kegyelemből, hitáltal van az újjászületés. Nincs emberi lehetőség, hogy kegyelembe helyezze magát. Aztán jön Mérius Juhász Péter, aki Debrecenbe kerül, 25 éves korában püspök már, és Isten megáldja valami csodálatos bölcsességgel és világossággal. Tudjátok, ő hívta magát az Isten trombitásának. És elmondta számtalanszor. Azt mondta az Úr nekem, szárkóz a kültör! Nem tehetem meg, hogy hallgassak! Nem vagyok olyan, mint a néma edek! Ha veszedelemben kiáltani kell, és kiáltja az Isten igéjét. Térjetek meg, mert elközelgett a mennyek országa. És Magyarországon soha nem hallott módon felcsendül az Isten beszéde anyanyelven. Végre értik az emberek, mint az ősgyülekezetbe. Végre közelből válik a Jézus Krisztus áldozata, az Istennek a szeretete. És mondja Mérius, mert nem büntet minket úgy, ahogy érdemelnénk. Mert véghetetlen az ő kegyelme. Aztán jön Petrovics Péter, lánylelkű ember. Aztán következik Szegedi Gergely, Teglédi György, Károli Péter. Nem szólok a többiekről. Valami különös tűz ég bennük. az Isten szerelmének tüze. Isten szeretete szorongat engem. Nem tehetem, hogy ne mondjam és ne hirdessem az Isten beszédét. És először hallanak az emberek a félelmetes, büntető Isten helyett a szerető édesatyáról. A szerető édesatyáról. És megindulnak a lelkek. Úgy szeretett az Isten, hogy az egyszülött fiát adta te érted. Jön a személyes megszólítatás. Magyarország lakosságának 98%-a áttér a reformata vallásra. De az áttérés nem áttérés csupán, hanem Isten lelke által való megragadottságban megnyílik a lélek. Tudjátok, egészen más volt az evangélikus reformátorok, egészen más volt másoknak a tanítása. A magyar lélek a németet idegennek tartotta. Ezért hallgatta azt, akinek magyarul a Jézus Krisztust közvetítette. Így történik, hogy Kálmán Csehi azt mondja, olyan református, nem így mondja, a reformált lélek, az magyar lélek. Az Isten igéjének a hitél lenni, az magyar vallás. Tetszik érteni, hogy ne a mai fejjel kell gondolni erre a kijelentésre, hanem hogy kegyelmet kapott és fogadhatta, és neki szólt az ő lelkének. És innen van, és azóta mások rosszul és gonoszul idézik ezt az embert, hogy a református vallás magyar vallás. Mégis az. Harmadszor szólok, mit jelent az, hogy keresztény? A hitvallásban azt tanultuk a gyerekeinkkel, hogy azt jelenti, hogy Krisztusi Krisztushoz tartozó. Az eredeti kifejezés a keresztényekről, amikor ezt a szót először használják, azonban gúny. Gúny. Azt akartak kifejezni a gúnyolódó, hogy ilyen, olyan Krisztusféle. Olyan kenetes, olyan felkent fajta, olyan más, mint mi, kicsit bugyuta, kicsit együgyű, olyan nem a világba való. Hát szeretnék ma akkor beszélni a kenetesről. Mit jelent, hogy magyar református keresztény? A kereszténységed akkor igaz, ha az ő kenetében részt kaptál, és részt veszel. A Krisztussal való titkos közösség, Unio Mystica cum Christo, az arról beszél, hogy Jézus Krisztus felkenetett, főpappá, fő profétává és királyá. És az a Krisztusi, aki ezzel a kenettel bír, abban hasonlít Jézushoz. Ugye tudtad? Nézzük, hogy hogyan kente fel az Isten a fiút. Amíg az Ószövetségben a olajjal volt a fölkenetés, Jézus esetében a földi nem töltötte volna be a mennyei. Jézus személye több, ezért a lélek kenetét veszi. Mit jelent? rászáll a lélek, és megnyugszik rajta. Nem csak rajta, hanem benne. Ahogy az olaj a kenetéskor belemegy az ember bőrébe, fölszívódik a szervezetébe, nem csak rajta van, hanem benne. A lélek kenete ezt jelenti, hogy megnyugodott rajta az Istennek lelke, és így is beszél, mikor először kezd el igét magyarázni, így olvassa, az Úrnak lelke van én rajtam, mert felkent engem az Isten. Nem úgy van, mint az Ószövetség prófétáinál, hogy egy-egy különös feladatra megkapták Isten lelkét, hanem az Isten szent lelke bemutatja, hogy Jézus Krisztus a lélektől fogantatott, lélek erejéből születik az Atya akaratából, és egy az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Tudod, amikor Isten azt mondja neked, hogy Jézus Krisztusban szerettelek téged és, ez azt jelenti önálla, hogy te részesedtél a Krisztus halálában és a feltámadásában. Az azt jelenti, hogy részesedtél a Krisztus felkenetésében. Milyen vagy? Olyan Krisztus féle, akinek az életén az Istennek az igéje, az engedelmesség folytán beszél arról, hogy a lélek vezetés alatt él és jár ez az ember. Olyan Jézusé. A Szentlélek annyiban kenet tehát, amennyiben a Fiú Istennek az Atyától való születését, a názareti Jézusnak a lélektől való fogantatását szemlélteti, és ezzel az Atya, Fiú és Szentlélek a Szent Háromság egy örök Isten teremtő, megváltó és megszentelő életegységét bemutatja. Jézus Krisztusban. Keresztény az, aki hiszi, hogy Jézus Krisztus profétasága, teljesség profétasága, mert mindenki mástól megkülönböztetettem, az Isten tanács végzésében részt vett. Ezért nekem megjelenti a titkokat. Mint ahogy megjelentette a Zsoltárosnak a 139. Zsoltárban, hogy akartalak, áldásul magamnak teremtettelek. És mert a világ lett, ez nálam leírt volt. Mit jelent kereszténynek lenni? Közösségben lenni Jézus Krisztussal. Közösségben lenni és maradni a Szent Lélek. Hordozni azt a semmihez nem hasonlítható pecsétet és kenetet. Jézus vére pecsétjét, az övé vagyok, és a lélek zálogát, hogy nála leszek. Befejezem. Változzatok el. A ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata, és ne szabjátok magatokat ehhez a világhoz. Itt ma el tudod mondani a te uradnak, Úr Jézus Krisztus, nem takarom el sem a vérpecsétnek a helyét, sem a lélek kenetének valóságát. Igen, megmutatom, és megvallom, a tiéd vagyok. A tiéd. Tiéd örökre. Magyar Református keresztény vagyok. Akinek van egy csodálatos vigasztalása, hogy testestől, lelkestől nem a magamé, hanem a Jézus Krisztus tulajdona vagyok. Imádkozzunk. Úgy hiszem, Uram, hogy itt nincs egyetlen lélek se, akinek nem mutattad volna be a te szeretetednek nagyságát. Elmondva neki, hogy véren váltatott meg, nem aranyon és ezüstön, és nem maga rendelkezik a maga élete felett, hanem te vagy Ura. Tökéletes Ura, nem csak édesatja, királya, parancsolója az ő életének. És olyan jó volt egyszer kimondani, hogy köszönöm, hogy így lehet. Hadd mondjam ki újból neked, édesatyám, köszönöm, hogy Jézus Krisztusban a tiéd vagyok. Köszönöm, hogy ebből semmi el nem szakíthat ennek a valóságából. Köszönöm azt, hogy Jézus Krisztus nem csak megváltóm, hanem közben járó Uram is. És bár nem tudom, miket mondott te nálad, rólam értem. Csak egyet tudok, hogy hallgatsz rá. Hiszen elmondta Jézus itt, hogy az én atyám mindenkor meghallgatott engem. Köszönöm, Uram, a nem tudottat is. Köszönöm mindazt, amit a hitnek a szférájába helyeztél el, hogy hihetem, hogy örök életem van. Hihetem, hogy a tiéd az életem. És azt is hihetem, hogy azért vagyok, hogy világosság vagyok, hogy só vagyok, hogy az embereknek vigasztalásul küldettem. Köszönöm, Uram, hogy a te ígéd a sorsom. Köszönöm, hogy a te ígéd az örökségem. Köszönöm a te meggazdagító kegyelmedet. Köszönöm, Uram, a testvéreket, akik benned és általad lettek és születtek. És köszönöm azt, hogy azt parancsoltad, hogy mi szeressük egymást. Úgy szeretném, Uram, betölteni. Segíts benne, könyörülj, hogy úgy legyen. Amen.